Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
A fülbemászó dallamok és egyes személyiségvonások kapcsolatát vizsgálták az ELTE és a BME kutatói. Tanulmányuk rávilágít arra is, hogy a dallam tapadás nem csupán egy kellemes-kellemetlen élmény, amely időről időre felbukkan az életünkben, hanem kapu is lehet az önismeret és a mentális egészség felé. Itt van velünk Hombolygó Ferenc kognitív pszichológus, habilitált egyetemi docens. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mi az a dallamtapadás?
A dallamtapadás az egy olyan pszichológiai jelenség, amit szerintem a magyar nyelv nagyon szépen leír, hogy egy dallam beleragad vagy beletapad a fülünkbe tulajdonképpen. Az angol az earworm kifejezést használja erre, ami egy kicsit magyarul nem lehet nagyon visszaadni, ugye ez az ilyen fülbemászó, fülféreg, nem tudom, ilyen furcsa kifejezés, de magyarban ezt a dallamtapadás szakszót próbáltuk meghonosítani, vagy ezt használtuk.
Ezt önök találták ki?
Szerintem nem, volt már erre mástól is kifejezés, de hogy ugye sokféle terminussal lehet ezt a jelenséget illetni, és az magyarban ezt a dallamtapadást használjuk rá. Szóval szerintem ez egy nagyon, nagyon jó kifejezés. Amit nem mutat, az az, ami az angolban benne van, hogy ez valahogy ugye a halláshoz kapcsolódik. Szóval valahogy így, mint a fülünkbe tapadna, vagy mászna ez a, egy ilyen dallam. És hát számunkra ez azért egy lényeges, vagy érdekes és lényeges jelenség, mert kognitív pszichológiában arról szól, hogy a zene, illetve a zenéhez kapcsolódó ilyen jelenségek, ezek hogyan is reprezentálódnak a fejünkben. Szóval, hogy leginkább a dallamtapadás ilyen képzeleti jelenségekhez kapcsolódik.
Egyébként, bocsánat, csak annyit szeretném megjegyezni, a régi nagyjaink, a 20-as, 30-as évek slágerírói, operettszerzői, a darabírói, azok pontosan tudták, hogy a dallamtapadás az mit jelent, holott nem voltak tisztában a pszichológia hátterével a dolognak természetesen. Igen. Mert hogy a lényege az volt például egy filmben egy slágernek, hogy legalább háromszor, négyszer elhangozzék a sláger a filmben, hogy a néző ne tudja elfelejteni azt, hogy mi ez a sláger, és fütyülje hazafelé.
Igen.
És abból lett sláger, amit sokan fütyültek.
Aha.
Tehát, hogy a dallamtapadás létrehozásához ez egy jó eszköz, hogy sokszor lejátszom valakinek, és akkor az megjelenik a fejében, és akkor fütyülnie kell ezt?
Hát nem elég, ez nem elég. Ebben a kutatásban egyébként ezzel nem foglalkoztunk olyan nagyon sokat, hogy hogyan lehet kiváltani ezeket a dallamtapadásokat, de a kollégámmal, Fülöp Flórával nagyon sokat foglalkoztunk, meg gondolkoztunk erről is, hogy ez hogyan is alakul. És hát az egyik dolog ezzel kapcsolatban, hogy az, hogy nem csak a régi idők slágerírói próbálták azt kitalálni, hogy lehet ezeket a dallamokat elültetni az emberek fülében, hanem hát ma sajnos mindegy, ezt nem akarom kritizálni talán, vagy nem feltétlenül kell kritizálni, de hogy a reklámzenék is igazából egy ilyen jelenséget próbálnak kihasználni. Szóval, hogy nyilván ott a sok ismétlés az megvan. A lényeg, amit mondani akarok, hogy nem elég az a sok ismétlés. Szóval, hogy úgy tűnik, hogy a dallamtapadásnak a pszichológiája az azért sokkal komplikáltabb, hogy miért pont egy ilyen dal az, ami az emberek fejébe ragad, vagy ami így ugye ilyen akaratlanul ismétlődik. És emögött egy csomó folyamat, meg egy csomó ilyen pszichológiai történés zajlik. Egyébként tényleg nagyon sokan kíváncsiak arra, így a kutatási szempontból is, hogy miért van az, hogy egy dallam így beragad az embernek a fejébe. És az egyik ilyen elképzelés az az, hogy olyan dallamok ragadnak be, amik egyébként könnyen énekelhetőek. Szóval valahogy, minthogyha inkább olyan dallamok tapadnának, amik éneket is, tehát szöveget is tartalmaznak. És a másik tényező az pedig az, hogy ez mennyire jól megjegyezhető. Szóval, hogy valójában itt van egy kicsi ilyen zenei harmónia, ritmus és ilyesmi folyamatok is, ahhoz, hogy egy ilyen dallam ez ilyen tapadósá váljon. De ugye ez önmagában egy nagyon izgalmas kérdés, hát nyilván van ez az alkalmazott terület reklámok, nem akarok senkinek nyilván ötleteket adni, mert de mindegy, szóval nyilván ezeket lehet használni.
Azt írják a tájékoztatóban, Fülöp Flóra és Hombolygó Ferenc a BME és az ELTE PPK kutatói új tanulmányukban 4300 magyar résztvevő bevonásával legutóbb azt vizsgálták, inkább a kényszeres ismétléshez, vagy inkább erős érzéki élményekhez kapcsolódik-e a tudományosan dallamtapadásnak nevezett jelenség. Először azt kérdezném, hogy hát az én 4300 magyar résztvevőt összetoborozni, az egy iszonyú munka. Hogy tudták ezt megcsinálni?
Ez egy kérdőíves kutatás volt, azt szögezzük le, szóval egy online kérdőívet kellett.
És volt 4300 címük?
Nem. Nem volt 4300 címünk. Hát ez egy olyan kutatás, ez a Flórának a doktori munkája, amiben nyilván jó lett volna, hogyha minél több ember tudunk összegyűjteni, és ezért mi egy kicsit összeszövetkeztünk a médiával. Elsősorban a Kubittal és a 444-gyel volt egy ilyen, hát nem együttműködés, igazából egy ilyen, nyilván ilyen kérés tőlünk az ő feléjük, hogy segítsenek abban, hogy ennek a tanulmánynak a kérdőívét el tudjuk jutatni minél több emberhez. Szóval velük írtunk egy közös ilyen cikket erről a dallamtapadásról, és akkor ott szerepelt ez a kérdőívnek ez a linkje, és ott lehetett rákattintani, és hát azért úgy tűnik, hogy sok embert érdekelt ez a téma, mert tényleg nagyon sokan töltötték a kérdőívet, de ugye ebben nem volt. Tehát, hogy nem használtunk semmilyen egyéb módszert, kizárólag az online közösségi média, meg az ilyen online platformok segítségével próbáltunk embereket toborozni, ami nyilván nekünk is nagyon meglepő volt egyébként, és nagyon örültünk, hogy ilyen sokan kitöltötték. Ez nagyon-nagyon nem csináltunk még ilyen jellegű kutatásokat korábban. Nagyon érdekes volt, hogy ennyi embernek a válaszaihoz hozzá tudtunk férni. És hát igazából ezt tette lehetővé, bocsánat, hogy ezt a kérdőívet, amit a nemzetközi szakirodalomban a dallamtapadásnak a mérésére használnak, ezt magyar nyelvre le tudjuk fordítani, meg tudjuk adaptálni. Csinosan van egy ilyen bemért kérdőívünk is ezzel kapcsolatban.
A kutatás előtt, mielőtt belevágtak volna ebbe a dallamtapadásos kutatásba, mi volt az önök elképzelése arról, hogy a dallamtapadás milyen okok miatt alakulhat ki? Vagyis, hogy volt-e, vagy mi volt a prekoncepciójuk?
Igen, hát nyilván a szakirodalomból indultunk ki ezzel kapcsolatban. Egyrészt, másrészt meg emberekkel való beszélgetésből, tehát akik akár újságírókkal, vagy akikkel így beszéltünk ennek a jelenségnek a kapcsán. És hát az egyik dolog, ami felmerült, az az, hogy ez egy ilyen zavaró jelenség. És ez a szakirodalomban is megjelent egyébként, hogy valahogy a kényszerességgel, minthogyha ez összefüggne. Mert ugye ez egy olyan dolog, ez a dallamtapadás, hogy egy dallam folyamatosan ismétlődik a fejünkben, és akkor adná magát az az elképzelés, hogy az ilyen típusú, ilyen a kényszeres problémákban megjelenő valóban kényszeresség, meg ilyen betörő gondolatokhoz hasonlóan ez a dallamtapadás is valami ilyesmi. Tehát, hogy ez állhat esetleg a hátterében.
Ha valakinek nagyon sok ilyen dallamtapadása van, és nem tudja kiűzni a fejéből ezeket a dallamokat, sorra jelennek, mert nem csak ugyanaz, mindig más, aztán visszaugrik. Ez lehet, hogy a skizofrénia egyik jele?
Nem, ezt semmiképpen nem mondanak. Szóval amit ugye a kutatásban két kérdőívet használtunk, az egyik ezeket a rögeszmés kényszeres vagy OCD zavarokat mérte, a másik pedig a skizotípiát, ami ez a skizofréniához kapcsolódik, de ugye ez inkább...
De ez nem betegséget jelent.
Nem betegség, nem. Tehát ez a normál, tipikus populációban megjelenő pszichózis-szerű, vagy az arra való hajlam, de pszichózis ilyen kontextusban azt jelenti, hogy mennyire hajlamos valaki ilyen érzékszervi élményekre, szóval, hogy hall valami hangot, vagy lát ilyen, nem tudom, fényeket, vagy képeket, amiket egyébként esetleg mások nem, Nyilván van ebben egyfajta ilyen nagyon erős képzeleti tevékenység. Szóval hogy ez nem mind a két kérdőív olyan, amivel nem a patológiás kényszeres zavarokat vagy a patológiás pszichózist mérjük, hanem az ezekre való hajlamot, vagy az ezeknek a normál populációban megjelenő vonásait, mert nyilván ezek azért olyanok, amik mondjuk, hogy csak a rögeszmés zavarokat, vagy a kényszeres zavarokat vesszük, szóval az olyan, ami azért egy hétköznapi nem klinikai populáció most meg tud jelenteni, nyilván mindenkinek vannak olyan ismerősei, akik így kicsit ilyen kényszeresebben takarítanak, vagy mindig visszaszaladnak megnézni, hogy elzárták-e a tűzhelyet, vagy az akármicsodát, vagy a vasalót kiúzták-e, de hogy ez nem tekinthető feltétlenül patológiásnak, és ezt azért nagyon muszáj leszögezni, hogy amit mi néztünk, az semmiképpen nem ilyen klinikai eszköz, hogy valaki innél ez a dallamtapadás mondjuk nagyon gyakran, meg nagyon erősen, vagy nagyon negatívan jelentkezik, az semmiképpen nem jelenti azt, hogy itt bármiféle ilyen klinikai probléma lenne. Hát sőt, igazából a Flórával együtt volt egy másik kutatásunk is, ahol kifejezetten viszont tényleg klinikai OCD-s betegekkel foglalkoztunk, egy együttműködésben Csigó Katával Enyérő kórházból, és ott velük is felvettük ezt a dallamtapadás kérdőívet, tehát ők olyan betegek, akik valóban diagnózissal rendelkeznek, és gyógyszeres kezelést kapnak, és tehát egy komoly esetek, és azt derült ki, hogy nekik is vannak dallamtapadásaik, de nem feltétlenül nagyon gyakori ez, és nem igazán zavarja őket a dallamtapadás. Tehát, hogy egy valódi beteg esetében ez nem egy ilyen nagyon negatív folyamat, vagy egy ilyen negatív élmény, miközben meg a tipikus kitöltőink között azok, akik ezen a kérdőiben magasabb, ilyen kényszeres zavarra utaló, vagy magasabb pontszámot értek el ezen a kérdőiben, náluk meg erőteljesebben derült az ki, hogy őket jobban zavarja a dallamtapadás. Szóval, hogy ez azt mutatja, hogy jelentős különbség van a tipikus populáció, vagy a klinikai populációban abban, hogy ők hogyan élik meg ezeket a dallamtapadásokat.
Tudni lehet, hogy az agy melyik részében alakul ki a dallamtapadás, illetve mely részei az agynak involválódnak egy ilyen dallamtapadásban, ami aztán folyamatos ismétlésekkel zúg a fejünkben.
Igen. Igazából én nem tudok ilyen kutatást, lehet, hogy történt azóta.
Mármint, hogy melyik részében van az agynak?
Aha, igen.
Mert olvastam valamelyik cikkben, ami erről szól, hogy hát egészen biztos, hogy az amigdala érintett ebben.
Aha, lehet. Én nem tudok ilyen kutatásokat, de most az elmúlt időszakban őszintén szóval nem. Tehát annak az agyi hátterével azért keveset foglalkoztunk.
És mennyi ideig tart egy dallamtapadás? Idézet következik. A nagyon muzikális embereknél véhetően azért fordul elő sűrűbben a dallamtapadás, mivel könnyen fel tudnak idézni egy bizonyos dallamot, mondja dr. David Silberzweig, a bostoni Brigham and Women Hospital pszichiátriájának az elnöke. De a nem nagyon muzikális embereknél is kialakulhat gyakran egy ilyen dallamtapadás?
Abszolút, szerintem igen. Hát nyilván a muzikalitás az annyiban kapcsolódik ehhez, hogy egyszerűen nyilván aki vagy zenél aktívan, vagy jobban érdeklődik a zene iránt, egyszerűen több tapasztalata van a dallamokkal kapcsolatban.
Igen, de nagyon zavaró lehet, hogy például egy zenésznél jön egy dallam, de neki egészen más dallamokkal kéne foglalkoznia akkor, de mégse tudja a fejéből kiűzni a dallamot. Erre van egy válasz, az Atlassian Software gyártó cég dr. Kelly Jakubowski zenepszichológus és több hangmérnök segítségével létrehozott egy tudományos alapon megtervezett dalt, amelynek célja, hogy végleg megszabadítsa az embert a dallamtapadástól, írja az EFL Science. Az alábbi alig 40 másodperces, ám igen változatos alkotásnak az a célja, hogy összezavarja az embert, és így kimenjen a fejéből az eredeti dallam. Mi a vélemény erről?
Ez egy borzasztó komplex probléma nyilván, ne nem ilyen kutatott téma. Egyrészt, amit én tudok erről, de mondom, ezzel kapcsolatban nem vizsgáltunk, vagy nem végeztünk kutatásokat, az, hogy amivel igazából le lehet állítani a dallamtapadásokat, az, hogy az ember meghallgatja ezt a darabot. Tehát azt a dallamot végighallgatja, ami ezt a dallamot.
Ami összezavarja őt teljes egészében.
És az, hogy nem, tehát nem az, amit említettek, hanem az eredeti dal. Tehát, hogyha valakinek nem tudom, a Queennek a Bohemian Rhapsody ragad be a fejébe, akkor és az nagyon zavarja, nem tudom, akkor érdemes végighallgatni. Ezzel kapcsolatban voltak ilyen eredmények, hogy ez tényleg hasznos lehet. Az, hogy most egy ilyen mesterség, vagy ezt a dallamot nem hallottam, hogy ez segíthet-e, ez egy ilyen, nyilván egy ilyen valamilyen maszkolási, vagy ilyen elfedési jelenség révén működhet, de nem tudom, hogy ez tényleg mennyire hasznos. A dolog komplexitása szerintem abban van, hogy borzasztó nehéz laboratóriumi körülmények között kiváltani ezeket a dallamtapadásokat. Szóval, hogy a Flórával közös érdeklődésünknek az egyik fókusz az, hogy hogyan lehetne ezeket a dallamtapadásokat létrehozni, mert hogy egyébként ugye ezek ilyen spontán módon akaratlanul jönnek létre, hát ez igazából ez az egyik definíció.
Van még ehhez valami adalék, gondolhatunk a dallamtapadásra úgy is, mint agyunk kognitív viszketésére, ahogy holland kutatók fogalmaztak. Ha megpróbáljuk elnyomni, az csak emlékeztet minket arra, hogy ott van, ezzel megvakarva a viszkető részt a fejünkben, és még rosszabbá teszi azt. Minél inkább megpróbálja valaki elnyomni a dalokat, annál inkább fokozódik a lendületük. Ez az ironikus folyamat elméletként ismert mentális jelenség. Ez azt jelenti, hogy semmit sem tehetünk ellene, hogyha ez elmúlik akkor, amikor elmúlik, és jön, amikor jön.
Hát az biztos, hogy jön, amikor jön, szóval, hogy ez tényleg egy ilyen spontán jelenség. Az, hogy el tudjuk mulasztani, mondom, én erről ezt a módszert ismertem, de lehet, hogy azóta aztán többen is foglalkoztak vele. Én azért elég szkeptikus lennék mindezekkel a módszerekkel kapcsolatban, pont azért, mert hogy ami a mi tapasztalatunk, az, hogy ezt azért nagyon bonyolult kiváltani. Szóval, hogy szerintem egy csomó olyan dolog, amit laborban így vizsgálni tudtak, vagy ami ilyen akár ilyen képalkotó módszerekkel megnézték, hogy az agynak melyik részei mondjuk aktívak, vagy amiket itt ezt a két példát elmondott, szóval, hogy ott mindig az merül fel, hogy amikor létrehoznak laborban egy ilyen dallamtapadás, ez tényleg ugyanaz, mint ami spontán létrejött. Szóval amiatt, hogy most nyilván, hogyha mondok egy bármilyen ismerős dallamot, azt az emberek így fel tudják idézni. De hogy ez tényleg dallamtapadásnak tekinthető, szóval hogy mi az, ami definitív jegy, és valószínűleg amúgy ennek tényleg a spontaneitás az egyik ilyen definitív jegy, a másik meg az ismétlődés. Most azért megint kétszerrel ismétlem a fejemben megint a Queen jut eszembe a Bohemian Rhapsody-nak egy részét, az nem biztos, hogy ilyen dallamtapadásnak tekinthető. Szóval nyilván ilyen definíciós problémák vannak, hogy meddig beszélünk emlékfelidézésről, meddig beszélünk képzeleti tevékenységről, és hol lesz ebből egy ilyen dallamtapadásszerű dolog. És hát ugye, amiket mi néztünk például a kérdévekkel, meg amikor rákérdeztünk embereknél, hogy ők milyen daloknál emlékeznek, ami dallamtapadást okozott számukra.
Tényleg, milyen dalok azok a legnépszerűbbek a dallamtapadás szempontjából? Milyen típusú? Klasszikus, komoly zenei?
Nagyon változatos.
Könnyű zenei dolgok?
Nagyon-nagyon
csasztuskák.
Mert hogy hát az egyik elképzelés az, hogy az ilyen top 40-es dalok, tehát amiket gyakran játszanak a rádiók, hogy hát most én vagy akármicsoda, ami ha most az emberek zenét hallgatnak. Amit mi felmértünk, amikor ez a kérdőív készült, abban volt minden, tehát a Bohemian Rhapsody, ezt nem véletlenül mondtam, az volt az egyik olyan, amit a leggyakrabban említettek az emberek, de benne volt.
Hadd kérdezek valamit, mert hogy pszichológussal, vagy pszichiáterrel készítettem már interjúkat, akiknél előfordult az, és egyik interjú esetén mondta valaki, hogy furcsa mód, de az emberek agyában léteznek különböző toposzok, ilyen például az amerikaiak felében biztos, hogy ott van a Jennifer Aniston. Tehát az egy önálló emlékként szerepel, amely hozzácsapódik mindig, amikor valamivel kapcsolatban a Jennifer Aniston megszólal, vagy megjelenik, vagy őrá emlékeztetnek. És hogy a zenével kapcsolatban arra lennék kíváncsi, hogy milyen a viszonyunk nekünk például a saját himnuszunkkal, ami feltétlenül mindenki számára ismert. Tehát, hogy ez egy külön helyen szerepele az agyunkban, vagy ez is ott az emlékek között valahol?
Ez most nagyon érzékeny téma, nem?
Én nem tudom, én csak kérdezek.
Hát nagyon bonyolult. Szerintem ami nagyon érdekes a zenével kapcsolatban, meg a dalamokkal kapcsolatban, hogy mindig kivált valamilyen érzelmet. És azért ez nyilván egy ilyen vitatott dolog, hogy pontosan milyen típusú érzelmeket váltanak ki a dalok, vagy mennyire komplexek tudnak ezek lenni. Nyilván az ilyen típusú, hát ilyen funkcionális zenének szoktam néha ezeket nevezni, ami ilyen elég fura szó, de hogy ez a himnusz példa egy ilyen, szóval hogy ez valamilyen eseményhez kapcsolódik, hogy akkor nem tudom, a foci meccs előtt, vagy a sportesemények előtt, vagy a díjátadókon játsszák, meg az iskolai...
De hogy a himnuszból nincs ilyen dallamtapadásos emlékem nekem se, meg én nem tudom, hogy van-e bárkinek is, hogy a himnusznak
egy... Szerintem igen, az benne lehet az, hogy ez egy azért nagyon komplikált harmóniákkal rendelkezik, tehát mondjuk a Baby Sharkhoz képest, vagy a Dancing Queenhez képest, tehát azért a himnusz egy végtelenül bonyolult zenei struktúrájú.
Tehát, hogy akkor ahhoz több agyi területre lenne szükség. Tehát
hát
lehet,
inkább hogy... azt mondom, hogy ami a, tehát, hogy és ilyen szempontból is érdekes ezeket a dallamtapadásokat tanulmányozni, hogy mennyire jól tudunk emlékezni ezekre a darabokra. Szóval, hogy mi az, amit a zenei dallamokból megjegyzünk.
És mennyire jól tudunk emlékezni? Hogy kérdezzem meg.
Hát ez igen. Szóval ez ugye a reprezentációknak a kérdése, hogy milyen jól reprezentáljuk ezeket. És itt sem be egyébként ez a szakértelemnek a kérdés. Szóval nyilván egy zenésznek sokkal komplikáltabb reprezentációi vannak a zenei darabokról, szóval a harmóniákról, arról, hogy egy dallam az, a dallam kontúra az hogyan alakul, vagy mi egy jó lezárása egy darabnak, az nyilván egy zenével foglalkozónál sokkal komplikáltabb. Egy átlag hallgatónál, vagy akit annyira nem érdekel a zene, csak így néha ezeket a pop slágereket hallgatja, ott nyilván ezek a zenei reprezentációk, ezek sokkal egyszerűbbek. És hogy a dallamtapadásnál is lehet ez egy, vagy mindenképpen ez egy aspektus, hogy nagyon bonyolult dallamot ugye nem emlékszünk rá, vagy nem tudjuk megfelelően felidézni, és hogy... Emiatt nyilván az, hogy ezt ismételgessük, vagy újra-újra felidézzük, ez kevésbé működik. És még egy fontos dolog van azért, ez a preferenciának a kérdése, szerintem azért ez is benne van ebben az egész kérdéskörben, szóval, hogy mennyire kedveljük, vagy nem kedveljük ezeket a dalokat. Tehát amikor mi felmértük ezt a top 10 ilyen dallamtapadást kiváltó darabokat, ott azért azt találtuk, hogy ezeknek a nagy részét kedvelték az emberek, nagyon, a másik részét meg nagyon utálták. És mondjuk a himnusz szerintem az így egyik sem, szóval én nem gondolom, hogy ez... Nyilván mindenféle érzelmi viszonyulásunk van hozzá, van, aki azt szereti, hogyha ilyen vigyázba állva hallgatjuk, van, aki azt szereti, hogyha egy kicsit így ilyen amerikai módra ezt kicsit fel lehet dolgozni, és lehet ilyen lazábban kezelni, de hogy ilyen típusú preferencia, hogy most jaj, hogy meghallgatnám a himnusz, szerintem nem tudom, én azt gondolom, hogy ez elég kevés embernek van. Ugyanúgy ilyen nagyon viszolygás is, hogy én a Baby Sharkot kell hallgatnom, szóval ilyen típusú, ilyen nagyon erős, negatív viszonyulás szerintem én nem tudom elképzelni, hogy legyen.
Köszönöm szépen az interjút, Hombolygó Ferenc kognitív pszichológus, habilitált egyetemi docens volt az Utópia vendége, köszönöm szépen, viszonthallásra.
Köszönöm szépen.
Utópia.
Agyunk egyik régiója kulcsszerepet játszik abban, hogy eligazodjunk a térben. A hipokampuszban találhatók az úgynevezett helysejtek, amelyek csak akkor aktívak, ha az élő lény egy adott helyen tartózkodik. Itt van velünk Olá Gáspár, a HUNREN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos munkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
A helysejtek meghatároznak egy bizonyos helyet, illetve mit nevezünk egy adott helyen tartózkodiknak?
Hát a helysejtek leírása az állatkísérletekkel kezdődött. Itt a helysejteket úgy fedezték fel, egyébként ezért a felfedezését John O'Keefe 2014-ben orvosbiológia Nobel-díjat is kapott, szóval a kísérletükben azt csinálták, hogy patkányokat helyeztek egy arénába, egy ilyen 1 méter x 1 méteres arénába, és azt nézték, hogy a hippokampusz nevű régióban a sejteknek az elektromos aktivitása az hogyan változik, miközben az állat felfedezi ezt a környezet. És azt figyelték meg, hogy vannak olyan sejtek a hippokampuszban, amik mondjuk akkor aktívak, amikor az állat ennek a dobosznak mondjuk a bal felső sarkában foglal helyet, és olyankor ezek a sejtek aktívá válnak, amikor az állat onnan eltávolodik, akkor pedig elcsendesednek. Illetve vannak olyan sejtek a hippokampuszban, amik más régiókban lehetnek aktívak, ahogy az állat egy ilyen környezetet feltérképez.
Elnézést, hadd kérdezek bele, hogy megértsem, azért kérdezek, mert nem vagyok biológus, és nem tudom apercipiálni pontosan, amit mond. Tehát a helysejtek azok bizonyos helyekhez kötődnek? Tehát
igen.
A lakáshoz, a munkahelyhez?
Úgy is el lehet képzelni, igen, hogy ha mondjuk maga belép a munkahelyére, és belép az irodájába, akkor nagy valószínűséggel a hippokampusz régióban, az ön agyában lesznek olyan sejtek, amelyek napról napra mindig aktívak, amikor ön belép ebbe a helységbe. Természetesen ez a reprezentáció egy helységnek, ez nem egy sejthez köthető, hanem ebben sok sejtnek kell közösen együtt játszania, hogy kialakítsák egy térnek a fejünkben lévő belső reprezentációját tulajdonképpen.
Tehát, hogy ez egy külső dologhoz kapcsolódik, ez olyasmi, csináltam valamikor interjút hasonló témában, agykutatással kapcsolatosan, igen, arról, hogy az amerikai emberek agyában vannak bizonyos sejtcsoportosulások. Például van olyan sejtcsoportosulás, amit úgy hívnak, hogy Jennifer Aniston sejtcsoportosulás. Igen. És igen, hogy ez szinte minden amerikai, illetve akik a Jó barátokat nézték, azoknak megjelent, vagy rögzült az agyában ez, ami szintén kapcsolódik a Jennifer Anistonhoz, illetve az őt körülvevő millióhoz.
Igen, igen, pontosan itt ugyanerről van szó. Már azt is tudjuk különböző kísérletekből, hogy itt a hippokampuszban nem csak a helyet kódolják ezek a sejtek, hanem ezek más külső tényezőket is lekódolnak. Például mondjuk, ha az állat szempontjából fontos lehet az, hogy mondjuk ő mindig egy tárgy mellett kap mondjuk egy jutalmat, mondjuk úgy van kialakítva az aréna, hogy egy Lego figura mellett mindig megjelenik a foki, akkor azt tudjuk, hogy nem csak a hely, hanem maga a Lego figura, mint olyan is reprezentálva lesz az állat fejében, illetve egymás is az a különböző állatok, akik találkoznak, egymást is a hippokampusz nevű régióban végül is valamilyen módon reprezentálják. Tehát van egyfajta ilyen social place sejtrendszer is ezen a területen. Sok mindent kódol a hippokampusz, mint főleg a hely sejteket vizsgáltunk.
A Hunren Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének kutatása fontos lépés annak megértésében, hogyan specializálódnak agysejtjeink egy-egy feladatra. El lehet magyarázni laikusoknak is a specializálódás folyamatát?
Igen, megpróbálom. Ugye az előző példánál maradva, hogyha én belép az irodájába, és ugye van néhány sejt fejében, ami azt az irodát valószínűleg reprezentálja, akkor elképzelhető az, hogy amikor maga mondjuk átmegy egy másik helységbe, akkor nem ezek a sejtek lesznek aktívak, hanem egy másik sejtcsoport lesz, ami mondjuk nem az irodát, hanem a konyhát, vagy a irodába vezető utat hivatott kódolni. És az, hogy ezekben a sejtcsoportokban, amik mondjuk az irodát vagy a konyhát kódolják, milyen módon lépnek be sejtek, és mi választja ki azt, hogy az egyik reprezentációban ott lesz egy sejt, a másikban nem. Ez az, amit mi próbáltunk vizsgálni.
Az agysejteket olvasni ebben a tájékoztatóban vagy cikkben aktív helysejtekre és csendes sejtekre osztották, majd az így azonosított sejteket további élettani és morfológiai vizsgálatoknak vetették alá, és utána mi következett?
Igen,
igen.
Amikor mindezeket elvégezték.
Lehet megállni a morfológiai és életleni vizsgálatoknál, mert ez tulajdonképpen ez volt egy ilyen nagyobb újdonság ebben a munkában, hogy arról van szó, hogy amikor mi megvizsgáljuk azt, hogy egy állat van, kik a helysejtek, ez az állatnak ilyen nyilvánvalóan a térben kell éreznie magát, ő neki futnia kell, hát korábbi esetben, amit említettem, egy méteres dobozban, de mi egy kicsit más megközelítést használtunk ahhoz, hogy meg tudjuk különböztetni azt, hogy ki az, aki helysejt, és ténylegesen egy pozíciót kódol. Azt a megközelítést alkalmaztuk, hogy az állat egy ilyen virtuális valóságban futott egy futószalagon. Ez nagyon hasonló az, mint a videójátékok. Az állatban ilyenkor ki tud alakulni egy érzet, hogy ő egy folyosón fut, és mi eközben tudjuk monitorozni az ő fejében a sejteknek az aktivitását. Azért van szükség arra, hogy itt ilyen virtuális valóságot alkalmazzunk, mert az a mikroszkóp rendszer, amivel mi nyomon követjük a sejteknek az aktivitását, az nagyjából egy fél szobát elfoglal, és hát nyilván az állatot nem tudjuk követni vele, hát ha az állat mászkál egy arénába, akkor mi ezt a fél szobát nem tudjuk a feje fölé rendezni. Mindig úgy, hogy egyszerűbb, hogyha inkább az állatnak a fejét fogjuk be a mikroszkóp alá, és a teret moduláljuk körülötte, úgymond. Ezt követően, mivel ugye ez egy optikai megközelítés, tehát mi ezt mikroszkóposan követjük a sejteknek az aktivitását. Ezt úgy kell elképzelni, hogy fölülről egy ilyen kis ablakot nyitunk a koponyán, és onnan tudunk benézni erre a hipokampusz nevű régióra. Ez mintha a feje bubján keresztül lesznénk be az állat agyába. Viszont ez a hipokampusz nevű régió, amit vizsgálunk, ebben a sejtek úgy állnak, hogy a fő nyúlványaik azok pont befele néznek az agy közepe fele. Tehát ha mi most ebből a szövegdarabból, amire fölülről nézünk rá, szeleteket készítenénk úgy, hogy ugyanabban a betületből lássuk a sejteket, akkor ezeknek a sejteket a fő nyúlványait elvágnak. Tehát mi nekünk itt el kellett fordítanunk a szövetet, és egy 90 okos elfordítás után készítettünk szeleteket ezeknek az állatoknak az agyából, és ezeken a szeleteken tudtunk később ugye különböző élettani vizsgálatokat, meg morfológiai vizsgálatokat is végezni. Az élettani vizsgálatok közül mi az in vitro edge clamp technikát alkalmaztuk, ez nagyjából magyarra fordítva azt jelenti, hogy az állatból a kísérlet végén túlélő agyszelet preparátumokat készítünk. Ezeket az agyszeleteket elég hosszú ideig utána életben lehet tartani, jó néhány óráig, és így lehetőségünk nyílik arra, hogy a különböző sejtekhez elektródákat érintsünk, és elvezessük az elektromos aktivitásukat. Így tudjuk karakterizálni azt, hogy őnekik a belső elektromos tulajdonságaik milyenek. És itt ugye mi azt találtuk, hogy az korábban mért, állatfejében mért futás közben megfigyelt aktivitás, az nem mutat korrelációt az különböző mérhető elektromos paraméterekkel. Magyarul ezek a sejtek, ezek nagyon hasonlóan néznek ki, nagyon hasonló paraméterekkel rendelkeznek elektromos tulajdonságok tekintetében, ám mégis az megfigyelhető, hogy az állat fejében vannak olyan sejtek, akik csöndesek, vannak, akik nagyon nagy aktivitást mutatnak, tehát az aktivitásnak van egy elég széles skálája, amit föl tud venni az idegsejtek összessége, és ugye mi ezt keressük, hogy mi lehet az, ami miatt, vagy milyen faktorok befolyásolhatják azt, hogy ilyen széles skálán az adott sejtében a csöndes kategóriába esik, vagy egy aktív és helymodulált aktivitást mutat.
Erre vonatkozik a következő kérdésem is, természetesen a cikkből merítek. A cikkben szó van arról, hogy miért nem tudták megkülönböztetni az aktív helysejteket a csendes sejtektől, erről most is beszélt.
Igen.
Elsőként az idegsejtek elektromos tulajdonságait mérték meg.
Igen.
A kapott eredményből kiderült, ezek nem mutattak különbséget a két sejttípus között, így ez nem magyarázza, miért aktív az egyik sejt, és a másik miért nem. Ezután azt vizsgálták, hogy a csendes sejtek nagyobb gátlást kapnak-e más sejtekből. A gátló szinapszisok sűrűségében azonban szintén nem találtak lényeges különbséget. Mégis mi a különbség? De milyen különbséget találtak mégis, holott nem találtak igazából semmilyen különbséget?
Vagy megyünk tovább a cikken, a vége fele még lesz ott olyan paraméter, amiben lehet megfigyelni különbségeket. Itt a gátló szinapszisokhoz visszatérve annyit még azért hozzátennék, hogy mi itt csak a sejtest környékére érkező gátló szinapszisokat vizsgáltuk, tehát ezt úgy hívják, hogy periszomatikus régió, tehát a sejtest környékére érkező csöndesítő bemenetek azok, amiket mi vizsgáltunk. Ezek egyébként nagyon a gátlókimeneteknek egy jelentős részét kiteszik egyébként ezek a szinapszisok, és igen, itt valóban azt találtuk, hogy ezekben a csendes és helysejtekben, ha megnézzük, hogy a szóma környékén hány darab ilyen csendesítő kapcsolatot találunk, akkor azt látjuk, hogy a helysejtekben és a csendesejtekben ez nagyjából hasonló. Tehát nem látunk különbséget. Ez sem nagyon magyarázná, hogy mégis miért lehet az, hogy egy ekkora különbség alakulhat ki a társ közben mért aktivitásban.
Akkor elnézést, hadd kérdezzem meg, bocsánat, hogy csak a hipokampusz felelős azért, hogy tudjuk, hol vagyunk?
Hát ez nem ilyen egyszerű, mi a hipokampusz C1-es régióját vizsgáltuk. A hipokampusz az több régióból áll, és ezek össze is vannak természetesen kapcsolva egymásra, az információ az ezeken a kapcsolatokon keresztül áramlik, de a hipokampuszhoz hozzátartozik nagyon szervesen, például az entorhinális kéreg, ez egy agykérgi terület, innen sok bemenet érkezik a hipokampuszba, itt találhatóak az úgynevezett grid sejtek, ez csak visszautalnék, hogy szintén a 2014-ben John O'Keefe megkapta a Nobel-díjat a helysejtek felfedezésért, ugyan megosztva a Moserrel és Edward Moserrel, akik pedig a entorinális kérekben a grid sejteket írták le, és ez a kettő rendszer, ez egyik dolgozik azon, hogy az állat, vagy akár az ember tudja azt, hogy éppen hol van a környezetében.
Az a helyzet, hogy eszembe jutott ezzel kapcsolatban az egyik volt barátom, aki meghalt már elég régen, és hogy úgy derült ki, hogy agydaganata van, hogy bement a Városligetbe, és nem tudott kijönni soha többet. Ami feltehetőleg ezeket a helysejteket zavarhatta meg, mármint a daganat, hogy nem tudta magát elhelyezni ebben a térben, ahol egyébként nem tudom, 50 vagy 60 évig simán navigálta magát. A daganat feltehetőleg ezt szüntette meg, de a Karinti Frigyesnél is, amikor rájött, vagy kiderült, hogy agydaganata van, a Centrál Kávéházban ült 1936-ban, és azt hallotta, hogy a vonatok indulnak, és sipolnak. És hogy összezavarodik a delikvens helye akkor, amikor egy ilyen nem kívánatos dolog kerül az agyába.
Hát igen, ez olyannyira így van, hogy egyébként a hipokampusz funkciója, tehát tudom, hogy itt a tájékozódásban szerepet játszik, a memóriában nagyon fontos szerepet játszik ez a terület, és erre, hogy a memóriában ilyen fontos szerepet játszik, pont egy hasonló eset világított rá. Az 50-es években volt egy amerikai páciens, Harry Malaison, akinek nagyon erős epilepsziás rohmai voltak, és mivel gyógyszerekre nem reagált, ezért eltávolították ezt a régiót az agyából, mivel innen indultak ki ezek a rohamok.
Várjunk, a régiót távolították el, vagy ketté vágták a hipotalamuszt?
Nem, ez a hipokampus nevű régiónak a kétoldali eltávolítása volt az a műtéti beavatkozás, ami egyébként ő neki az epilepsziás rohamoknak a előfordulását lecsökkentette, tehát tulajdonképpen ilyen szempontból egy sikeres beavatkozás volt, viszont azt vették észre, hogy az illető nem tudott utána új emléknyomokat beépíteni. Tehát, mintha megragadt volna az addigi tudása a műtét előtti stádiumban. Egyébként ilyen egyéb motorot, vagy tükörből rajzolni, vagy hasonló ilyen motoros készségeket ő el tudott sajátítani, tudott beszélgetni a vele emberülővel, de egy idő után újra bemutatkozott, nem tud beépíteni új emléknyomokat. És az ilyen jellegű esetek, mint amit maga is említett, hogy egy barátja agydaganata úgy derült ki, hogy valamiféle diszfunkciót észlelt magán, és ez
a diszfunkció az volt, hogy eltévedt a Városligetben.
Igen. De nagyon sok ilyen tehát nagyon sok betegségnek vannak hasonló jellegű tünetei. Például lehet, hogy már hallotta, vagy ne agy Isten környezetében volt olyan, aki esetleg Alzheimer-koltot szenvedett, ott is a hipokampusznak a sérülése viszonylag korán elkezdődik, és elég egyértelmű jelként jelenik meg emellett az, hogy nem csak a memória a beépítésben vannak problémája, de ilyen pácienseknek nem tájékozódási zavarok is ilyenkor előfordulnak.
Ehhez kapcsolódóan kérdeznék még valamit, ezt a cikkből idézek. A hipokampusz neuronális aktivitása a navigációhoz elengedhetetlen kognitív térképet hoz létre. Milyen térképet?
Hát ezt nagyjából szerintem úgy kéne elképzelni talán, mint valóban egy térkép. Hogyha maga most a munkahelyén van, és arra gondol, hogy haza szeretne menni, akkor vagy majd délután haza kell menni, akkor végig tudja gondolni azt, hogy milyen útvonalon akar menni. Tulajdonképpen magának van egy térkép a fejében, ami az ön által bejárt, vagy ismert világot valamilyen szinten így reprezentálja. A hipokampusz az ezt a térképet hivatott tulajdonképpen így előállítani. Nyilvánvalóan, hogyha valami olyan fontos kitüntetett hely van az ön életében, ami valami fontosabb, mint a többi, mondjuk nyilván a sarki közértnél fontosabb talán a hálószoba, akkor nyilvánvalóan ott azt a teret, azt több sejt fogja kódolni. És hogy ez a térkép hogy alakul ki az ember fejében, ezen a területen lévő sejtek határozzák meg alapvetően.
A következőképpen zárják a cikket. Eredményeink összhangban vannak a serkentő szinaptikus plaszticitással, mint a hipokampális hálózatok helysejtjeinek térben hangolt aktivitásának fő mechanizmusával. Annyit kérek csak, hogy ez mit jelent laikus nyelven?
Igen, akkor még egy pillanatra visszautalnék a korábban fölvett kérdés, hogy akkor mit találtunk, ami különbséges, valamilyen módon magyarázza az in vivo, tehát az állat fejében mért aktivitásokat. A gátló szinapszusokban így nem találtunk, nem láttunk érdemi különbséget, és elkezdtük vizsgálni, hogy ezekre a sejtekre érkező serkentőbe menetek, tehát az aktivitásokat növelő szinapszusok, azok vajon milyenek. Erre úgy következtettünk, hogy megnéztük ezeknek a sejteknek a dendritjeit. A dendriteken ezek a fogadó nyúlványai egy sejtnek, ez valószínűleg mindenki egy idegsejtnek sok szép nyúlványa van. Ezek a dendritek, ezek azok a nyúlványok, ahol érkeznek a serkentőbe menetek, a többi sejt axonjától, a küldő nyúlványtól, és ezeken a dendriteken ilyen kis kitüremkedések, úgynevezett dendrit tüskék láthatóak. Ezeknek a dendrit tüskéknek a mérete az korrelál azzal, hogy milyen erős az odaérkező serkentés. És mi azt találtuk, hogy a csendes és lész, tehát helysejtek között a dendritjeiken a helysejteknek nagyobb ilyen dendrit tüskék figyelhetőek meg. Mi azt jelenti, hogy ide erősebb serkentő szinapszusok érkezhetnek. És ez az, ami alapján mi ezt a konklúziót hoztuk, hogy a nagyobb dendritpüsték kialakulásának hátterében a serkentő szinapszisok erősödése, plasztikusítása állhat. Ezt tudjuk korábbi kísérletekből, hogy akkor tud megnőni egy dendritpüsztéke, amikor ott a jelenségnek az ereje megnő. És tulajdonképpen a mi eredményeink is azt mutatják, amit már korábban egyébként megfigyeltek, hogy amikor egy helyi sejtnek ez a hely specifikus aktivitása kialakul, akkor általában a serkentő szinapszisoknak, tehát a rájuk érkező serkentésnek az ereje nőnek. És ezt mi is itt meg tudtuk figyelni a kísérlet sorozatban.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Olá Gáspár, a Hunren Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos munkatársa volt az Utópiában. Viszont hallásra!
Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.